Mentek, mendegéltek. Aztán egyszer csak jött a kis gömböc. Bekapta a kis kakast is, meg a gyémánt félkrajcárt is. Aranyhalastól, terül-terül asztalkámostól, de még a kőleves, a só, meg a szegény-legény félpár levetett bocskora is kellett neki.
Hát az élet nem habos torta.
Nem, az élet mese habbal. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show. Hozzon neked szerencsét a három kis malac, meg a medve.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller autócsalád tagja. Autók szeretettel.
Repül az idő.
Repül az idő.
De mi továbbra is itt vagyunk.
Millás reggeli.
Az.
Hát ez van, ha nem veszed fel velem a szemkontaktust.
Igen, meg hát nem tudok egyszerre szemkontaktust, meg órát is nézni, úgyhogy ez emiatt a kis malőr.
Na mondd az órát.
Lényeg az, hogy 9 óra 14 és fél perckor folytatódik a
Millás reggeli Ács Gáborral.
És Nyúl Zsuzsival. Na, megjöttek az üzenetek.
Megjöttek az üzenetek, és én azért, tényleg én nem győzöm mindig elmondani, hogy mennyire hálás vagyok azért, hogyha van valamilyen kérdésünk a világ felé, akkor ezren megjelennek itt a chatfalunkon, és mondják a különböző történeteiket. Ugye most arra voltunk kíváncsiak, hogy hogyan éltétek meg ott Spanyolország, Portugália környékén ezt a fajta áramszünetet, és szerencsére érkezett egy nagyon jó összefoglaló levél, amit Tamás és Kriszta írt nekünk. Ők Alicante környékén élték meg ezt a 11 órás blackoutot, és azt mondták, hogy igazából egyik pillanatban a másikra ment el az áram, a mobilhálózat és a víz is sajnos. Egy ideig azt hitték, hogy a házban ment csak az áram, aztán a munka miatt kocsiba ültek, és elmentek egy kávézóba, aztán ott sem volt wifi, sőt minden zárva volt. A legrosszabb az volt, hogy nem volt semmi hír, és nem tudtak tájékozódni, hogy tulajdonképpen mi is történik.
De senki semmit nem tudott.
Senki semmit nem tudott, és mint digitális emberek ugye nulla készpénzzel rendelkeztek, azt írják, úgyhogy vizet sem tudtak venni.
Aha, mint én szoktam, igen.
Igen, benzinből is meglehetősen csehül álltak, úgyhogy elmentek gyorsan egy benzinkútra, ott igazából generátorról tudták ugye az áramellátás miatt hát valamennyire pótolni azt, hogy megoldják a tankolást.
De ha később mennek, már az sem működött volna,
mert ott már hatalmas igen. Sorok voltak, és aztán le is állt az üzemanyag hát értékesítés, mert ugye az is árammal megy, szóval aki később érkezett, annak már benzin sem jutott, tök sötét lett, este 10 után jött vissza az áram, és azt mondják, hogy igazából ugye másnap reggel...
Internet csak másnap reggel lett. Igen,
igen lett ebből egyfajta megoldás, és aztán hát az a tanulság az egészből, hogy mostantól mindig lesz náluk valamennyi készpénz, víz, stb. És még egy érdekességet tett hozzá, hogy ugye az történt, hogy... Hát a környékbeli házaknál vannak medencék, és hát ugye nem lehetett lehúzni a WC-ket, úgyhogy a medencéből vitték a vizet a WC-be.
Szerencsés helyzet és környék, hát azért a többségnek igen. Nincs medencéje, és akkor igen. Még a igen. WC lehúzás is problémát okoz.
Így aztán valamennyire szóval higiénikusak tudtak maradni.
Bele se gondoltunk eddig,
ugye?
Hogy mennyire durva tud lenni, hogyha ilyen adódik. És egyébként egy hallgató pont ugyanazt írta, amitről mi is beszéltünk, a Szokor Rádió. Tehát legalább az információ forrás.
Hát nem tudtak híreket sem hallgatni.
Mi és senki nem tudta, hogy mi történt, uh-huh. Mert hogy már igazából a régi formátumú, fizikailag rádió alig van. Gondolom a kocsiban azért lehetett rádiódást fogni, az lehetett az egyetlen.
Talán,
sejtésem szerint, fia. De uh-huh. Ezek szerint az se biztos. Uh-huh. Amúgy nehéz, el nem bírjuk kézre.
Nagyon.
Sokan most észbe kaptak,
most kézzed el, hogy mennyire digitális emberek vagyunk, annak ellenére, hogy azt gondoljuk, hogy nem vagyunk azok, hogy mennyire be vagyunk kötve az áramhálózat minden egyes apró mozzanatába, mert az életünk függ tőle.
És ami még a legnagyobb para?
Na.
Hogyha a rossz emberek fejével gondolkodunk,
igen.
Ugye azt, hogy a rendszer hogyan állt le, azt már nagyjából ki uh-huh. lehetett találni, erről Szabó László beszélt nekünk 7:20-kor. De uh-huh. az, hogy mi volt az a mozzanat, ami a rendszer elindított az összeomlás felé, mi uh-huh. borította meg az egyensúlyt, ugye azt még vizsgálják, és azt még nem tudjuk. De hogyha te valakivel ki akarsz úgy, csak úgy simán szúrni.
Mondjuk így, ja.
Akkor arra gyúrsz rá, hogy ezt a hogy beindítsd ezt a hólabdát, aha. És egyáltalán ebben a rendszerben tehát ilyen eszméletlen károkat és leállást tudsz okozni, ez nagyon-nagyon veszélyes. És ugye a védelem és ezzel szemben nagyon-nagyon fontossá válik. Rendkívül sebezhetőek vagyunk. És nyilván adja magát, hogy akinek rossz céljai vannak, akkor ráugorjon az ilyenekre.
Látod, a műsor elején, amikor beszélgettünk, akkor kicsit úgy rácsodálkoztál, amikor azt mondtam, hogy akár pár nap alatt egy társadalom bedőlhet, és anarchiába fordulhat. Hát nézd meg, tehát alig 11 óra alatt mennyi mindenem mentek keresztül ott az emberek. Szerencsére megoldódott a probléma, de az életed minden területét érinti.
És ha eltart több napig, akkor az nagyon durva tud lenni. Ugye munkát nem lehet végezni, ellátási nehézségek adódnak, úgyhogy ez persze. Uh-huh. Tudtuk, hogy van ilyen, de erre most nagyon jól fölhívta a figyelmet, hogy ez mekkora veszély az, ami most történt. Na jó, haladjunk gyorsan akkor tovább, mert az ingatlan piac is rendkívül érdekes. Nagyon izgi, hogy a panelárak ármozgása, áremelkedése mennyire eltér a téglalakásokétől, illetve hogy Budapesten belül is milyen elképesztő különbségek vannak, akár kerületenként is. A legfrissebb számokról beszélgetünk az ingatlan rovatban.
Építkezel? Lakást vennél? Eladnád? Bérelnéd? Vagy felújítanád? Vagy befektetési céllal nézed a piacot? Akkor neked való a négyzetméter, a Millás reggeli ingatlanpiaci rovata.
Aki pedig segít nekünk ebben, nem más, mint Sóki Tóth Gábor, az Otthoncentrum elemzési vezetője. Jó reggelt!
Jó reggelt! Szervusz! Jó reggelt! Kívánok mindenkinek!
Hát az átlagok azok nem sok mindent mutatnak, mert hogy nagyon durvák a különbségek, akár földrajzi eloszlást tekintve, akár a lakások minőségét, nagyságát, meg akár csak az építőanyagot tekintve is.
De ami, ami a legmeglepőbb egyébként ebből az egész trendből, hogy a panellakások ára mennyire rendkívüli kilövésben mutatkozik itt az elmúlt időszakban. Nagyon-nagyon megrágultak a négyzetméter árak. Minek köszönhető ez? Mi volt a ti tapasztalatotok?
Hát alapvetően ugye arról mindig lehet olvasni, hogy amikor valami nagyon drága, az valamilyen módon szűkíti az érdeklődést, hiszen nem mindenkinek, vagy nem ugyanolyan sok embernek van nagyon sok pénze, sokkal többen vannak, ugye ez egy kicsit ilyen piramis a társadalom, hogy a középrétegek vagy a középrétegek alatti sokkal szélesebb társadalmi réteg engedheti meg magának, hogy mondjuk egy panellakást legyen, mert jellemzően a téglatársasági lakásokhoz képest ezek még mindig egy kicsit olcsóbbak. Nyilván a családi ház, hogyha a fajlagos négyzetméter árakat nézem, azok is látszólag olcsóak, csak ugye a termék nagyon más, mert ugye ott még egy telket is veszek, és egy jóval nagyobb alapterületű épületről beszélek. A panelek azok viszonylag kompakt lakások, és nyilván össze lehet hasonlítani mondjuk az új építésű ingatlan, is, ugye ott is látjuk azt, hogy azért aki meg tudja engedni magának, hogy egy újat vegyen, megpróbálja a lehető legoptimálisabban kihozni azt a viszonylag drága dolgot is. Tehát jellemzően ugye a szobaszámot figyelik, de az alapterületben konzervatívak maradnak a vevők. A paneleknél azt látjuk, hogy nagyon sokan tudják, tehát megint minden relatív, tehát a mostan érdeklődők körében sokkal többen vannak azok, akiknek a pénztárcája, a hitel lehetősége megengedi, hogy egy panellakást vegyenek. És azt hiszem, hogy az is még érdekes, hogy ezek a lakótelepek Budapesten, de gyakorlatilag a megyejogú városokban tulajdonképpen nagyon jó feltételeket kínálnak. Tehát jellemzően, amikor az építési időszakuk volt, akkor sokáig még nagyon sok kritikával lehetett illetni ezeket a területeket, mert például a szolgáltatások nem épültek ki, az infrastruktúra nem volt olyan jó, igazából a környezetük is elég sivár volt. Az ember megnéz egy 11. kerület, most nemrég láttam egy ilyen fotót, hát olyan volt, mint egy betonsivadag, amikor megépült a 70-es években, és mára pedig ugye a természet birtokba vette ezeket a nagy szabad felületeket, amik a nagy épületek között vannak, és hogy az ember sétál, akkor igazából nem is látja ezeket a egyébként elég nagyméretű panelépületeket. Tehát én azt gondolom, hogy valahogy a társadalmi elfogadottsága is megváltozott ezeknek a lakókörnyezeteknek. A hőszigetelési programoknak hála még azt is mondhatjuk, hogy vannak olyan lakótelepek, amelyek nem csak az elhelyezkedésük, de tulajdonképpen a lakás komfortjuk tekintetében is a környező nem paneles technológiával épített társasházakkal tulajdonképpen egyenrangúak, és ezt a piac is elismeri az árakon keresztül.
Gábor az elején említette, hogy elég nagy eltérések vannak itt a kerületek között is, akár hogy Budapesten belül egy-egy panellakás ára hogyan változik. Tudunk ebben valami fajta prioritást felállítani? Mik a jellemző adatok?
Hát nyilván itt most a vizsgálatunk elsősorban kerületi szinten mutatta a különbségeket. Alapvetően vannak központi elhelyezkedésű városrészek, ott jellemzően a nem panelek is drágábbak. Valahogy a belső kerületeknek, különösen a budai résznek, ugye ott is nem a város pereméről beszélünk, hanem mondjuk egy Rózsadombról, ugye, tehát valahol beljebb van, a városközponthoz közel, jól megközelíthető, de ugyanakkor már akár egy ilyen kertvárosias hangulat, és a lakótelepek egyébként még a legbelső kerületekben is, tehát ugye a 8. kerületben is van lakótelepes városrész, ott is azt látjuk, hogy a környező nagyon sűrű 19. századi beépítéshez képest egy jóval lazább, jóval, hát nem azt mondanám, hogy kertvárosias, de szinte ilyen park, ligetes jellegű lakókörnyezeteket találunk. Tehát mindenesetre, tehát a városközponttól való távolság az nagyon szépen kirajzolódik, hogy minél messzebb megyünk. Ebben segít a tömegközlekedés, mert például a 4-es metrónak a megjelenése az egyértelműen, tehát az árakban is kimutathatóan közelebb hozta az Etele tér környékét a belvároshoz. Tehát ugye az embereknek nem csak a valós fizikai távolság, hanem az időbeli távolságok is változtatják azt, hogy hogyan érzékelik a várost. Tehát ez egy nagyon fontos dolog. A másik az, hogy a bizonyos kerületeknek vannak olyan meghatározó lakótelepei, amelyek nagyon sajátos, attribútumokkal bírnak, tehát például a Népfürdő utcai panelsor az arról híres, hogy egy elépíthetetlen örök panorámája van ugye a Margit-szigetre. Vagy vannak olyan lakótelepek, amelyek a belvároshoz is még viszonylag jó elérhetőséggel rendelkeznek, ugyanakkor a város szélén kialakult új kereskedelmi szolgáltató és munkahelyi övezetekhez nagyon közel vannak. Tehát például a Gazdagréti rakóterep, ami ugye nyilván a média ismertségéből fakadóan is egy ilyen brandé vált, elhelyezkedés szempontjából ezt a kettős tulajdonképpen pozitivitást tudja magáénak tudni, és ez érzékelhető a keresettségében, és minél inkább, minél többen keresnek rá egy ilyen területre, annál inkább érvényesül ez a kiegyensúlyozatlanság, mert egyébként attól, hogy egy lakótelep népszerű vagy kevésbé népszerű, egy adott időszakon belül a megüresedő és értékesítésre felkínált lakásoknak a száma az nagyjából azonos szokott lenni. Tehát, hogy
Az miért
emiatt van az áremek.
Igen. Az miért vannak ezek az iszonyatosan nagy különbségek? Tehát ha az elmúlt egy évet nézzük, akkor nagyon fölmentek az árak az első és az ötödik kerületben. Az átlag az 18%, ugyanakkor a harmadik, a tizedik és a 15. egymástól viszonylag távol fekvő kerületekben meg szinte semmit nem emelkedtek az árak. Tehát nagyon nagy különbségek voltak kimondottan az elmúlt egy évben az ár emelkedés ütemében. Ez mitől lehet? Illetve mi okozta, hogy ezeket a kerületeket alul súlyozták, vagy felül súlyozták a vásárlók?
Hát én azt gondolom, hogy egyrészt a kerületeknek a mérete is, tehát ugye az ötödik kerület egy viszonylag kompakt kerület, az első kerület szintén, hogyha ezt összehasonlítom a harmadik kerülettel, ami léptékében és népesség számában is az egyik legnagyobb budapesti kerület, de ugyanígy, hogyha most a 15-et nézem, az is egy szép nagy kerület, tehát nyilvánvaló, hogy egyszerűen az elemszámok miatt, hogyha megjelenik egy nagyobb kereslet, sokkal nagyobb kínálattal találkozik. És a másik, ez a központ és periféria közötti különbség. Én azt gondolom, hogy ezek azok, amik magyarázzák. Nyilvánvaló, hogy ha az ember most beköltözik Budapestre, vagy befektetőként keres lakást, akkor a 15. kerület egyáltalán nem biztos, hogy a mentál térképén rajta van. Az 5. kerület azért nagyjából mindenki számára úgy egy fogható dolog, vagy ugyanígy a Várnegyed is.
Ez egy fontos kérdés egyébként, hogy akik most terveznek vásárolni panellakást, érdemes-e még kivárni, vagy elértük a tetejét a drágulásnak?
És... Illetve a különbség csökkenésének a téglához képest. Tehát ha összeszükült ez az eddigi komolyabb különbség, akkor ez a folyamatnak most már a vége, és akkor most már párhuzamosan nőhetnek, vagy még fölzárkózhat a panel szerinted?
Hát az az igazság, hogy az egyes kerületeken belül is nagyon különböző adottságú lakótelepek vannak, tehát mondjuk akár egy harmadik kerületet nézem, ugye a belső Óbudától egész Békásmegyerig tart a skála, és ez csak a távolság, tehát a belvároshoz a legközelebb eső és a legtávolabbi, és azon közben is különböző időszakban épült lakótelepek vannak, amelyeknek mindegyiknek van egy picit másabb a karaktere. Talán ebben a kerületben az érdekes, hogy ugye mindegyik egy ilyen tömegközlekedés ugye hévvonalra van fölfűzve, de ez egyébként igaz más városrészekre is. Nyilván azokban a kerületekben, ahol például nem ennyire jó a tömegközlekedési kapcsolat, ott is vannak nagyon nagy méretű lakótelepek, azok iránt azért kisebb az érdeklődés. Az, hogy most megtalálta-e már a csúcspontját ez az árnövekedés, hát erre nem tudok mérget venni. Az az igazság, hogy ugye ilyen hullámokat látunk, és tényleg, hogyha az ember visszagondol 5-6-8 évvel ezelőttre, akkor is voltak már ilyen meglendülések, és egyébként pont a 2013-14 magasságában, amikor a nagy pénzügyi válságból kezdett kilábalni a gazdaság, a lakótelepi lakások, ezek a panellakások voltak, amik először egy ilyen elég nagy árnövekedést produkáltak, és tényleg az ember nem tudott, mondjuk nem kell ennyire visszamenni, tehát akár csak 3-4 évvel ezelőttre, hogyha visszagondolunk, az ember nem gondolta, hogy ezeket a lélektani határokat, tehát ezt az 1 milliós körüli értéket át fogják ütni ezek a lakások. És úgy tűnik, hogy most az ingatlanpiac egészével együtt mozdultak, most megint látszik egy ilyen nagy felbuzdulás. Én azt gondolom, hogy elsősorban azért, mert azért vannak bizonyos pénzösszegek, ami a családoknak a rendelkezésére, vagy bizonyos hitelképesség ad egy felső korlátot, és még mindig ez az a, hogy mondjam, termékkategória, vagy lakástípus, amelyik az egész piacon belül a leginkább megfizethető, és mégis elfogadható minőséget nyújt, tehát lakásminőség, élettér szempontjából.
Még egy fontos aspektusát hozzuk be a panellakások értékesítéssel kapcsolatos kontextusban, még pedig az, hogy mennyire ketyeg a panel időzített bomba, mert hogy nagyon sokan beszélnek ugye arról, hogy élettani szerkezeti szempontból vasbeton tekintetében nem biztos, hogy annyira, nem tudom, jól állunk, vagy tartósak lesznek ezek a lakások, és árértékarányban megéri befektetni.
Ez inkább sok évvel ezelőtt volt ez, hogy sokan beszéltünk erről,
megmaradt-e városi legendának, vagy pedig igen, tényleg még egy ilyen fontos dolog, amire fel kell hívni a figyelmet, hogyha valaki ebben gondolkodik.
Hát, igazából, tehát önmagában a vasbeton szerkezet az egy nagyon állékony valami, tehát ugye már a 30-as évektől is vannak vasbeton vászerkezetes épületek, és semmi bajuk nincsen. Én azt gondolom, hogy ez a technológia sem különbözik ilyen szempontból, tartóság szempontjából. Itt azt lehet esetleg vélelmezni, hogy az építésnek az időszakában ugye anyaghiány és esetleg valamiféle ilyen építési minőségbeli problémák okoznak, de azt gondolom, hogy ez az elmúlt évtizedekben kijött
az
volna,
már kijött volna
ilyen jellegű. Tehát én azt gondolom, hogy maga a szerkezet az borzasztó tartós, és ami még nagyon érdekes, hogy az iparosított technológia egy nagyon racionális épülettervet eredményezett, aminek vannak hátrányai, mert például nem lehet olyan könnyedén válaszfalakat ide-oda tologatni. Ugyanakkor például a gépészeti felújítás az sokkal egyszerűbb, nem kell megbontani szerkezeteket, jellemzően a vizes blokkok mögött sokszor csak szerelt áll ilyen fal szerkezeteknek az egyszerű lebontásával hozzá lehet férni a vezetékekhez. Tehát, hogy tulajdonképpen ezek a házak, ezek viszonylag jól és egyszerű módon karbantartatók. Nyilván a nagy lakásszámok miatt ugye ismerjük ezt a társasházi problémát Magyarországon, hogy azért nehéz megszervezni azt a közös akaratot, de azért látjuk, hogy például a panelprogram az megmozdította az embereket, és bár tudjuk, hogy nem a legtökéletesebb volt ezzel a polisztirolhabbal begudjolálni ezeket a házakat, ennél már vannak jobb megoldások is, meg azóta a szabványok is kicsit szigorodtak, de ettől függetlenül ugyanígy a teljes épületgépészeti, elektromos berendezések stb. Cseréje az egy viszonylag egyszerű feladat, összehasonlítva mondjuk akár egy 30-as években épült társasházzal, vagy pedig egy jól-rosszul, ugye komfortosított, valamikor az 50-es, 60-as években kialakított vizes blokkokkal rendelkező régi gangos bérház.
Elképesztő egyébként, hogy mennyi érvet hoztunk fel a panellakások mellett, amiben talán bele sem gondolunk, amikor egy otthont szeretnénk választani magunknak, és mondjuk az árérték arányban vizsgálódunk a piacon. Köszönjük szépen a beszélgetést!
Én köszönöm a lehetőséget.
Sókoti Tóth Gáborral, az Otthoncentrum vezető elemzőjével beszélgettünk az elmúlt percekben arról, hogy milyen drágulások vannak a lakáspiacon, és felhívtuk a figyelmet a panellakások árának emelkedésére, és hoztunk mellette néhány érvet.
Négyzetméter. Rálátás az ingatlan piacra a Millás reggeliben. Tőzsdei és pénzügyi hírek első kézből a Rádió Cafén, az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.
A vonalban Móhi Gergely vezető elemző, szervusz, jó reggel!
Sziasztok, jó reggelt, üdvözlöm a hallgatókat!
Az OTP egész durva emelkedés produkálva közelíti a márciusi történelmi csúcsát, a 27 ezeret, legalábbis tegnap is volt a közelében és fölfele tartott. Mit látunk ma a tőzsdén?
Hát úgy tűnik, hogy ez a közelítés most éppen megakadt ma reggel. Ugye ma reggel jött ki a legfrissebb magyar GDP statisztika, ami stagnálódott az első évre. Ennek következtében az OTP elmondatot rallyát kicsit megszakította, és most éppen egy csökkenésben van. Közel 0,9%-kal csökkent ma az árfolyam egészen 26.290 pontig, és ez igazából a legnagyobb kontribútor volt ma a BUX-ban. Ennek köszönhető, hogy a BUX index is egy kicsit lejjebb van a tegnapi záróértékéhez képest. Az index közel 0,5%-kal 92.537 pontig süllyedt ma.
Mennyi volt? Akkor a GDP? 0-0 lett a GDP? Mert tehát a teljes tagnálásról?
Így van. 0,0 a headline.
Aha, tehát 0,3 volt a várakozás, ugye? Fölfelé, tehát plusz 0,3 volt a várakozás, akkor ezek szerint gyengébb a növekedés ismét.
Így van. Ehhez képest egy gyengébb növekedés lett a headline inflációban. A naptárhatással kiigazított alatt pedig 0,4%-os csökkenés jelentett. Úgyhogy igazából ez egy elég negatív meglepetés volt a mai reggel. Viszont ez annyira rendette meg a befektetőket, a magyar tőzsdén inkább vegyes a hangulat, ugye az OTP-ről már beszéltünk, itt egy kisebb profitrealizás látszódik, és hasonlóan gyenge a Richter is, itt közel 1000%-os csökkenéssel 10.860 forint is siet ma az árfolyam, azonban a másik két blue-chipben inkább kisebb emelkedést látunk. A MOL-ban 1%-kal 3.024 forint jutott emelkedni az árfolyam, míg a Magyar Telekom viszonylag jó hangulatban van, közel 0,8%-os emelkedéssel 1704 forintig tudott ma emelkedni az árfolyam. Ez ugye főként annak köszönhető, hogy nem éventett azon a vállalata, a Deutsche Telekom, és a német és az amerikai folyamatok inkább pozitívak, ezért a Deutsche Telekom is emelte az éves előrejelzéseit, és véletlenül ennek a hatásait olvassák át a magyar lánya és a befektetők.
Aha, oké. Forintra hatott-e a kedvezőtlen GDP adat?
Meglepő módon nem. Ugye a forintban egy nagyon szép erősödést láttunk az elmúlt napokban, és ez a ma reggel is folytatódott. Most éppen 1 euróért 403,9 forintot kérnek, míg 1 dollár 350,1 forintba kerül, és ez annak köszönhető, hogy egyre többen lehet olvasni arról, hogy az amerikai eszközvetett bizalom megvicsaklásával a befektetők inkább az emerging helyi devizás piacok felé fordulnak, és ugye hatalmas flow áramlik ezekre a piacokra, ezért érhető módon ezek inkább erősítik a helyi devizákat, és igazából ellátjuk el itt most a forintban, ennek köszönhető a forint jó teljesítménye.
Amerika helyett nem más biztos piacokra, hanem a kockázatos feltörekvőkre áramlik a pénz. Ez furcsa.
Így van, ugye nagyon ritkán látunk, nem
is nem láttuk. Én speciál még sose láttam, de egy érdekes tendencia, hogyha valóban ez van.
És ez főként ugye a brazil, mexikói és dél-afrikai kötvénypiacokat erősíti, legalábbis a hírek szerint, viszont érezhető ez minden emerging piacon is, köztük a forint piacon is. Aha. Ennek köszönhető az, hogy a gyengébb GDP növekedés sem tudta eltántorítani a forint erejét, és ma is egy kisebb erősödést látunk a forint piacán. Uh-huh.
Oké, okay. Nagyon szépen köszönjük, szép napot, jó munkát neked is.
Nagyon köszönöm, szép napot nektek is, sziasztok!
Muhi Gergely vezető elemző számolt be arról, hogy a tőzsdén nyitás után milyen irányba mennek az árfolyamok.
Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottatok a Rádió Cafén az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője. Milyen legyen a jövő? Az oké, hogy zöld, de mennyire? Totál zöld? Maxi zöld? Fantasztikusan zöld? Hát semmiképpen sem szürke, még 50 árnyalatban sem. Szuperzöld, a Millás reggeli környezetvédelemmel és természettel foglalkozó rovata következik. A Szuperzöld rovat szakmai együttműködő partnere a zöld mandátummal rendelkező Magyar Nemzeti Bank és a Budapesti Metropolitan Egyetem.
Na hát ma van a méhek napja, egyébként ezt a Magyar Méhészek Egyesülete kezdeményezte még 94-ben. A célja pedig az volt, hogy a méz és a méhészeti termékek ismertetésére és megkedveltetésére hozza létre ezt a napot. De azt hiszem,
most nem mézet gyűjtünk.
Nem, és azt akarom csak mondani, hogy a méhek napjával kapcsolatban kicsit más kontextusban gondolkodunk mostanában, főként itt a klímaváltozás tekintetében nagyon sokszor felhívjuk a figyelmet arra, hogy milyen fontos szerepük van a biodiverzitás megőrzésével kapcsolatban.
Mélegelő?
Például a mélegelő. De ez olyan kedves ez a kifejezés, nekem nagyon
bírom.
Tetszik. Szerintem jó. Pár évvel ezelőtt még mindenki úgy fennakadt rajta, de szerintem, ahogy egyre több téma kerül elő a klímaváltozással kapcsolatban, elfogadjuk ezeket a fogalmakat. Például ezt is, hogy mélegelő. De hogy miért kell ennyire odafigyelnünk erre, és mi az, hogy fenntartható kerteket hozzunk létre, ezzel kapcsolatban beszélgetünk Szebenyi Péterrel, környezetvédelmi influencerrel és környezetvédelmi mérnökkel, környezetmérnökkel. Szia Péter, jó reggel!
Jó reggelt kívánok mindenkinek!
Na, beszéljünk egy kicsit arról, hogy mit tulajdonképpen egy fenntartható kertnek a legfontosabb ismérve, hogyan lehet rovar és klímabarát módon megépítenünk egy kertet? Hogyha most nekiállnánk és felsorolnánk ezeket, akkor mi lenne a legfontosabb pár dolog?
Hát ez egy nagyon összetett kérdés, nagyon sokáig lehetne erről beszélni, de alapvetően a sokszínűség kell törekedni, hogy minél többféle élőlény, minél többféle növény is ilyen szempontból ott lehessen a kertünkben, és ez a fajta szokszűséget hagyni kell létezni, élni, tehát nem gyakorta vágni a füvet, és ezáltal ezt az élő kultúrát ugye elpusztítani, és ezáltal létrehozni egy úgynevezett monokulturális fűállományt, ha csak a kerti zöld pázsitra gondolunk, ami igazából nem nagyon ad teret arra, hogy többféle élőlény ott elszaporodjon, és ott éhessen. Uh-huh. És ezáltal ugye, ha méhekről van szó, és nagyobb csomagban nézzük őket, mint beporzó rovarok, akkor a beporzó rovaroknak sem adunk teret, hogy ottan dolgozhassanak, éhessenek, és ezáltal későbbiekben nekünk nektárt, például ha a méhekről van szó, termeljenek.
Egyébként ez nagyon érdekes, hogy mostanában benne vagyunk egyfajta szemléletváltásban, hogy a klasszikus gyep, ez a rendezett, szép felület, ez ha lehet, akkor valamennyire hát oldódjon fel, és mozduljunk el a fenntartható kertek irányában. Nem baj, hogyha gaz van. Tehát, hogy az igazából a beporzóknak egy teljesen jó dolog, de mégis, hogyha szeretnénk egyfajta rendezettséget a kertünkben megvalósítani, vagy akár közterületeken, akkor mi az a fűnyírási, kaszálási módszer, amivel mondjuk így a kecske is jól lakik, káposzta is megmarad elve alapján tudunk gondolkodni?
Hát akinek nincs a lehetősége szó szerint beszerezni egy kecskét erre a célra, annak ugye ott vannak a kézi eszközök, amit a régi paraszt emberhez szoktak kötni legtöbb esetben, ugye a salló, a kasza, a fűkasza, ami nem a kézi motorosra gondolok, hanem amit viszont ugye ugyanúgy szinte kézzel kell venni, és ugye fizikai munkát nagyobb erővel ugye kell végeznünk. Ez a fajta manuális, nevezzük manuális, nem elektromos vagy benzines eszközök használata megvédi, populáris mennyiség szempontjából több élőlényt hagy életben, mint hogyha fűnyíróval vagy fűkaszával végig dózálunk lezerolnánk a kertünket. Én alapvetően úgy szoktam a saját kertemet kialakítani, hogy hagyok úgynevezett ilyen kis oázisokat a különböző lényeknek, kijelölt területeket így a kertemben, ahol meghagyom a füvet, illetve a fűben lévő vadvirágokat is, növényeket is. Ugye volt szó a mély legerőről, ez ugye egy méhészeti szakszó, amit ugye több éve használunk, így már beszélünk róla, de már előtt is létezett. De alapvetően én például nem is méregerőnek nevezem, hanem virágos rétnek szoktam általában nevezni a kertemben lévő ezen részeket, mert alapvetően ilyen magkeverékek segítségével a területen elszórtam különböző magokat, ilyen virágmagokat, virágos réti magokat, és ezek ugye kihajtva színesítik a kertemet, és ezáltal támogatni tudom a beporzó rovaroknak az életét is. Amellett, hogyha ezeket megfelelő időben elszórtam, tehát akár már előző év őszén, akkor már tavasz elején ezek a növények egy része már ki is hajtott, ki is virágzott, és ezáltal bevonzottam még több beporzó rovart a kertembe, akik a kertemben lévő gyümölcsfákat is be tudták ezáltal porozni, tehát mindenki jól jár. Tehát ebbe is el lehet gondolkodni, hogy ezzel is tudjuk segíteni nem csak az ő életüket, hanem a saját életünket, a saját kerti munkánk tevékenységét is.
Azon gondolkodtam, hogy egy lakóközösségben ez mennyire életszerű. Tehát, hogyha elképzeltem, hogy elkezdenek vitatkozni a lakók, és valaki erre előáll ezzel az ötlettel, biztos vagyok benne, hogy a többség azt fogja mondani, hogy de én inkább napozni szeretnék kimenni, rám ne szálljon a méhecske, rovarokat tartsuk távol. Nagyon nagy környezetbarát vagyok, de ez úgy, ahogy van, hülyeség, mert kényelmetlen. Hogy lehet ezt áthidalni? Például a tekertetben is van olyan rész, ami mondjuk így megvan hagyva, és oda lehet kifeküdni, napozni, leteríteni a prédet, vagy valami, és a nagy része pedig, amit említettél már a fenntartható szempontok alapján van kezelve, vagy hogy működhet ez, hogy többek számára elfogadható legyen ez a verzió?
Hát a saját családomban is vannak ilyen szempontból viták, hogy akkor most hogy nézzen ki a kert, melyik jobban tetszik, tehát valaki szereti a lenyírt füvet, valaki én például szeretem egy kicsit ilyen dzsungás ez a történet. Pár éve ezelőtt volt egy mém az interneten, ami arról szólt, hogy a két telek volt egymás mellett, és az egyik telken szögényesre volt nyírva a fű, és azt mondta a fűnyíróval éppen ott közlekedő tulajdonos, hogy ez szégyen, és közben átérdett a szomszédba, ahol egy ilyen kis dzsungeles jellegű kert volt, ahol éppen egy nyugágyon feküdt ott a tulajdonos, és hogy milyen életközösség alakult ki, tehát ez is szimbolizálva meg volt jelenítve a képen, de alapvetően ha a biodiverzitást nézzük, ez lenne a természetes, hogy próbálunk valamilyen szinten együtt élni a természettel, úgy, hogy nem írtjuk ki körülöttünk lévő élőformákat, életet, viszont ugye ezt meg lehet úgy is csinálni, ahogy mondtam, különböző kis szigetek, különböző placok kialakításával, hogy ez az milyenké, ez a mi életterünk, az meg az övéké, és akkor ezáltal nem az lesz, hogy teljesen kiírtunk minden élőformát. A maga az élőformákra el kell mondani az, hogy nem csak a beporzó rovarok vannak a fűben, lehetnek ott békák, különböző csigák is, hasznos csigákról beszélek első körben, de alapvetően nyilván vannak olyan tévhitek is bizonyos helyeken, hogy a magas fű az kullancs veszélyt is eredményezhet. Valóban előfordulhat kullancs is, főként ha gyerekes családról van szó, akkor mindenképpen óvni kell a gyermekünket a kullancs...
Meg a kutyásokat.
Igen. Főként, hogyha olyan fajta fű van a kertünkben, amin ugye a kutyákra is veszélyes lehet, ami ugye a lábujjaik közé szokott ugye betüremkedni. Érdemes emiatt olyan fajta fűfajtákat kertünkbe elhelyezni, ami ugye nem ilyen problémákat okozhatnak az állatainknak, illetve például nálunk olyan fajta ős gyep van, ha lehet így fogalmazni, ami a tarackos, szinte kiírthatatlan klímaváltozásnak is szinte ellenálló fajta, tehát érdemes maga a kertünkbe is olyan növényeket elhelyezni, legyen az fűfélékről is szó, vagy ilyen virágos rétes mélegerőkről, vagy más egyéb növényekről is, amik ugye a klímaváltozásnak a különböző negatív hatásait jobban tűrik, tolerálják, úgynevezett klímareziliens növényeket.
Péter, nagyon szépen köszönjük, hogy rendelkezésre álltál és elmondtad mindezeket.
Folytassuk,
hogy
meg lennének kérdéseink, csak a műsoridő járt le. Nagyon köszönjük, hogy itt voltál.
Én köszönöm a lehetőséget.
Szia. Szebeni Péter, környezetvédelmi influencerrel beszélgettünk a fenntartható kertekről és a mélegerőkről.
A Millás reggeli környezetvédelemmel és természettel foglalkozó rovata hangzott el. Szuper zöld! Hogy a jövő ne szürke, hanem zöld legyen. Oké? A Szuper zöld rovat szakmai együttműködő partnere a zöld mandátummal rendelkező Magyar Nemzeti Bank és a Budapesti Metropolitan Egyetem.
Olyan jól nézel ki, Gábor, mint hogy valami DJ ülne itt velem szembe, komolyan mondom.
Mert mozog a fejem, vagy hogy
mi? Mozgott a fejed, ahogy ott a különböző potikat tologatod. Nagyon jól néztek ki.
Köszönöm szépen.
Lekevertük ezt a mai adást, lehoztuk sok-sok izgalmas témával, érdekességgel. Volt, ami a kedvenced volt ma?
Nem tudnék kiemelni. Sorolhatnám hosszasan.
Ja.
Nyilván a legjobban az áramszüneten merengek, meg hogy ebből még mi lehet,
igen,
meg hogy itt mi állhat még előttünk,
ja.
Az a világ, amiben mondjuk akár csak rövidebb idő, pár napokra áram nélkül élünk, az hova vezethet.
Meg az AI, ami szerintem még itt a kizgi volt, az AI ügynök a bevezetése.
Igen, de hogy végigmondhatnánk, igen, még jó sok.
Na, köszi a mai reggelt, hogy itt lehettem.
De hogy engem, hogy a tőzsdérész is nagyon foglalkoztat. Meg Trumpnak az elméje, meg hogy a világ milyen irányba fordul, szóval ma persze sok minden van. De hát ennyi fért bele, és jön a hosszú hétvége, úgyhogy most el kell, hogy köszönjünk, de csak hétfői.
De csak hétfői.
Meg a jó sok ismétlésünk azért természetesen reggelente lehet minket hallani majd, de már nem friss adásokkal jelentkezünk, hanem a legjobb pillanatokat próbáljuk összegerebézni nektek a hosszú hétvégére.
Köszönjük a hallgatóknak is a rengeteg hozzászólást, meg a különböző történeteket Spanyolországból, Portugáliából. Nem mindenre volt időnk, de köszönjük, hogy itt voltatok velünk, és megosztottátok ezeket. Jó hétvégét mindenkinek, sziasztok!
Sziasztok.
Véget ért a mese mára. Zárul a Millás mókatára. Most rezsivédelmi célból kikapcsoljuk a csodalámpát, eltesszük a varázsszeruzát a szűk napokra, de a kicsit kurta malacpersely hamarosan újra csenget. Addig is, keressetek minket a közösségi médiában, és hallgassátok meg adásaink podcastjét a millásreggeli.hu-n. Millás reggeli, a Rádió Café 98 gazdasági mápetsója.
Remélem ez komoly volt, mert viccnek durva lett volna.
Millás reggeli, a végtelenbe és tovább. A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autócsalád tagja. Autók szeretettel.